Tél. Novemberben cihelődni kezdtek a románok is. A nemzeti hadsereg elővédjei 1919. november 14-én pénteken reggel 8 órakor érték el a Duna vonalát. Pesten még karhatalmi osztagok tartották fönn a rendet, mikor az Attila utcán már sastollak lengettek, s közkatonák rohamsisakjai ragyogtak föl a napban. Mindenki az ablakokhoz tódult, lobogtatta kendőjét a zömök alföldi fiúk felé, akik feszesen meneteltek. Túl a pesti oldalon az emberek az erkélyre futottak, látcsővel szemlélték az első katonákat. Csöndes, megindító viszontlátás volt. A bujdosók, mint annyiszor a magyar történelemben, hazaérkeztek. A hadra kelt sereg társzekerei napokon át zakatoltak a körutakon. Ismét a régi kürtjelek hangzottak. Este 9-kor a Ferdinánd laktanyából már a takarodót fújták, mely hazahívja a bakát, a rongyos bakát. 18-án aztán ködös zord délelőtt volt, s a vörös naptányér alacsonyan lebegett az északsarki égen. Harangzúgás és püspöki segédlet mellett bevonult a fővezér a fehérvári úton. Egy minisztériumi küldöttségben Vizi Kornél is ott állt, kürtőkalapban. Viziné a parlamenti hölgybizottságban virágokat, gyászfátyolos nemzeti szín szalagokat nyújtott át. Anna egyedül dolgozott. A ház üres volt és csöndes. Nem hallatszott a fügyszó sem. Kikönyökölt az erkély verandára, rázta a porrongyot, bement egyik szobába, mintha keresne valamit, s visszajött. A szellőzésnél a légáram még sokáig meglebegtette a fürdőszoba sok jó szagát, mely beívódott a bútorokba. – Hallod? – mondta Viziné, mikor bent ült a szobában az urával. – Énekel! Anna valami kis vidám dalt dúdolgatott. Pénteken este, szombaton este, kimegyek a rózsámhoz a sötétbe. Különös, szólt az asszony, eddig még soha se énekelt. Hát aztán, jó kedve van, azt akarod talán, hogy sírjon. Egy délelőtt a húst tisztogatta a deszkán, egyszerre fölsziszent. Mi történt? Szörnyűködött Viziné, aki ott ült a dagasztószéken. Belevágtam. Kezét elöntötte a vér. A kés, a nagy konyhakés hüvelykujjába szaladt, egészen a csontig, majdnem elmetszette az új percet. Csúnya, tátongósebb volt. Miért nem vigyáz? Tessék hagyni. Kimosta a vízvezetéknél, jól megsózta konyhasóval, egy kis rongyal körül tekerte. A rongy azonban csak hamar átpiroslott. Fölküldték a doktorhoz. Az bekente valami csípőssel, szépen bepójálta, megsimogatta az arcát, s azt mondta, hogy mire menyasszony lesz, elmúlik. Nagyon kedves, finom ember volt ez a doktor. Szigorú tél köszöntött be. Erősen fagyott. Akkora köd ereszkedett a városra, hogy két lépésre se lehetett látni. Varjak húztak az égen. Aztán leesett a hó. Betemette az utakat, elakadtak a villamosok. A Lánchídon az omnibusz se járt. Folyton havazott. A rendőr, a kövér rendőr már hajnalban csöngetett a házmesteréknek, hogy söpörjék a járdát, különben fölírja őket. Reggel 5-kor, mikor még minnyájan aludtak, kijött a Pepita ruhájában, melyet nem vetett le többé, körültekintett a kékes lila hóhullásban. Mély csönd vette körül. Verebek ugráltak a targaljakon. Baltával törte a jeget, lapátolta a havat. Söprögetett. Emberek akkor még nem jártak az utcán. 8 felé hivatalnokok szállingóztak a várba, szivarral szájukban. Moviszter is leballagott. Téli sipkát viselt már, fülvédőkkel kötötte körül érzékeny füleit. Néha megállott a kapuban. Megkérdezte, mi újság, kezébe vette fájós ujját, melyen a pólya már bepiszkolódott, morgott, hogy majd új kötést kell rátenni. A seb a téli munkában mindig újra fölfakadt, a keze fájt, megfagyott, kiripacsosodott, a repedéseket belepte a szénpor. Minden nő megcsúnyul valamit a hidegben, de a cselédek annyira megcsúnyulnak, hogy rongyai között alig ismeri föl az, aki nyáron a melegben látta őket. Anna is megcsúnyult. Hullott a haja. Egyre több gubanc maradt a vasfésűben. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni. Most érzett először fáradtságot, valami oly részek kimerültséget, hogy esténként, mikor elvégzett, nem is bírt mindjárt lefeküdni, hanem ide-oda járkált, karjait lóbálva, a vállára csapkodva ment a folyosóra, onnan vissza, benyitott a szobába, a szalomba. Viziné egyszer már az ágyból rá is szólt, hogy mit keres a sötétben. Anna összereszent. Nem tudta, hogy mit keres. Azt se tudta, hogy mi van vele. Az úrfi már nem étkezett náluk, pedig meghívták, hogy jöjjön el, amikor akar. Minden vasár és ünnepnap hivatalos volt ebédre. Egyszer jött el. Utána még látta a tükörablakon át a kávéházban, valami hosszú rúddal a kezében, egy zöld asztalra hajolva. Később nem látta többé. Amint múltak a napok, megfásult, elzsibbadt benne valami. Szinte elfelejtett mindent, ami volt. De azért szenvedett. Mert ha nem is gondolt arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, már nincsen, mint az állat, mely múlton és jövőn kívül az örök jelenben él, mint az a kutya, mely nem kap enni, s nem tudja, hogy mi bántja, és mégis folyton odavánszorog az üres ételes tájához. Körülszaglásza, s miután látja, hogy semmit se lát, csüggetten a vacka felé kullog, vissza-vissza sandítva. Egyszer este felé így áldogált fönn a padlás följáró előtt, bódultan, üres kézzel. Jöjjön csak be, szólt föl hozzá Stefi, mutatok valamit. Egy rózsaszín ruhát mutatott, egy gyönyörű rózsaszín ruhát, melyet magának vart. Aztán az izgalomtól kipirulva elmondta a titkot, hogy nem sokára valami bál lesz, egy ünnepély, a nagyurak előtt 100 pár táncolja majd a körmagyart, csupa úrilány, ügyvédek, orvosok lányai, s őt is bevették a táncos nők közé, most minden nap tánciskolába kell mennie, egy szigorú táncmester tanítja őket. Ehhez a szerencséhez pedig úgy jutott, hogy egy koronaőr udvarolt neki, ama hosszú délcek fiúk közül való, akiket a Krisztinában egyeneseknek neveznek. Az ajánlotta be, az lesz a párja. Anna hallgatta, s ő boldog volt, hogy valaki akad, aki hallgatja. Utána többször föl is hívta magához, csalogatta a moziba, hogy csak jöjjön, majd ő befizet érte. Anna szabódott, hogy nincs ruhája, de végül elment. Ekkor látott először mozit. A vásznon autók cikáztak, valaki belepottyant a tóba, a grófnéval csókolózott a kertben. Steffi a koronaőrről beszélt. A koronaőr járt utána, de ő nem sokat törődött vele. Hadd szenvedjen, a férfiaknak nem árt, azok mind olyan komiszok. Közben magyarázta a képeket. Egy sovány moziszínészt különösen kedvelt. Valahányszor feltűnt, megérintette Anna karját. Látja, ez az én zsánereim, a magas és halvány. Hát a magáé? Ő erre nem tudott mit felelni, mert azt sem értette, hogy mi az a zsánereim. Aztán zavarta a sok kép, a körülötte ülő közönség. Megköszönte Steffinek, de többet nem ment el. Nem ért rá. Úgy szólván egész nap fűtött. Náluk a fűtéssel volt a legtöbb baj. Viziék kályhái egytől egyig rosszul fűltek. Már reggel a hósöprés után kezdődött, gyertyával botorkált a pincébe. A pince mély volt, falai csöpögtek a víztől, pállott meleg csapott arcába. Megtöltötte szénnel a két kotlát, anélkül, hogy körülmert volna nézni. Patkányok jártak át az utcáról, a föld alatt alagutat vájtak maguknak, cincogtak a farakások körül, azoktól félt. Reggeli előtt melegnek kellett lenni az ebédlőben. Rárakott a kályhára, fújta, legyezte kötényével, de a tűz csak pislákolt. Folytó füstöt eresztett. Tele lett vele a lakás. Mindig így ment ez. Minden áldott nap. Hol az egyik, hol a másik szobában. Viziné sokat bosszankodott. Miért nem hívja a kémény seprőt? Tegnap is itt volt. A bátori úr? Az. Akkor maga a hibás. Biztosan nem tesz rá elég aprófát. Bátori úr, Bátori Árpád, nemes ember, három előnévvel, velük szemben lakott, ő söpört a Krisztinában. Többször megfordult a házukban, golyózott, égette a kéményeket. Másnap a kályhák megint csak füstöltek. Anna egyszer, hogy nem volt otthon asszonya, gondolt egyet és lehívta. Azonnal jött. Mi baj már megint, Annuska? Nem még. Na, majd meggyógyítjuk. A falhoz támasztotta létráját, lerúgta lábáról papucsát, mezit láb ment a beteg kályhához. Annyit vacakolok, sopánkodott Anna. Ejnye, csóválta a fejét a kéményseprő. Ejnye, s megszánta, mint egyik munkás, a másik munkást. De nem törődött vele, csak a kályhával. Rázogatta rostéját, tapogatta az agyaktapasztást, majdnem beledugta fejét is, annyira kukucskált. Mindig visszacsapja a szél, magyarázta Anna. Várjon, szólt hirtelen a kéményseprő. Hol az a padláskulcs? Bátori úr egy pillanat múlva künn volt a havas háztetőn, izmosan, ügyesen mászott a szelemen felé, mint egy macska. Állt a kémény mellett a magasban a seprővel, fehérben a fekete, mint egy fekete kandúr. Valamit babrált a szélfogóval. Anna az udvarról fölfelé lesett. Mindjárt megnézzük, kiabált le bátori úr a hangtompító hóban, hogy van-e most húzat? Már jött a padlás lépcsőn. Anna megkérdezte tőle. És nem félt ott? Mitől félnék? Együtt mentek a lakásba. A lány tüzet akart rakni. Hagyja, intette le a kéményseprő. Hatalmas kezével belenyúlt a még forró pörnyébe, kiszedte, maga gyújtott be egy lobogó újságpapírral. Guggon ülve figyelték, amint a lángok körülnyaldosták a kályhát, s az aprófa szikrákat szórva pattogott. Ennek égnie kell, mondta bátori úr, és fölállott. Egymás mellett várták meg, míg a faparás kipirul. A kéményseprő jócskán rátett a szémből is, értettő ehhez, nem döglesztette el. Pár perc múlva hallották, hogy a szén ropog, megadta magát a tűznek. Oda tartották kezeiket. Langyos szellő fújdogált a kályhából. A vasajtócska tüzesedni kezdett. No, nevetett bátori úr, s kormos arcából kivillantak a fogai. Mit mondtam? Köszönöm. Szívesen, Annuska kisasszony, máskor is. Csak szóljon át hozzám. Viziék mindhárom kéménye vidáman eregette füstjét a kénkő sárga égre. Bátori úr időnként érdeklődött. Ég? Ég. Azért, muszáj is annak égni. Szerdán csúnya zivatar nyargalt végig a városon. Bömbölt a szél, rázta a házat. Künn a vérmező úgy háborgott, mint a Balaton télen, mikor nem látni a partját. Viziné a spiritisztáihoz ment. Anna a kályha előtt melegedett, hallgatta a vihart. Lassan lélegzettek az aranyparazsak, gyémánt hunyorgással omoltak össze. A kályha vasajtaja az öt piros szemével bámult rá. Most valaki halkan megkoccintotta az ajtó kilincsét. Mikor ajtót nyitott, látta, hogy a kéményseprő. Jaj, suttogta, de megijedtem. Csak nem tőlem. De miért? Olyan fekete. A kéményseprő ott állt a folyosón, a szíjas, fekete ruhájában, vállán a fekete kanállal, a fekete kötéllel. Hogy tud olyan fekete lenni, mondta Anna az ijedelem és mosoly között, mint az ördög. Na, tréfált bátori úr, nem vagyunk mi olyan rosszak. Belépett. Lánca csörgött a homályban. Nincsenek itthon? Kérdezte. Valamivel előrébb jött a konyhai lámpa fénykörébe. Nagy kék szemei voltak, egész valószínűtlenül nagyok, mint a színészekéi, mikor aláfestik. Mi csinál? Kalácsot akarok sütni. Hát maga? Gondoltam, benézek. Csak a konyha küszöbén maradt, állva. Anna egy tálba tette a kovászt, vajat, cukrot, sót. Leöntötte meleg tejjel, lisztet szórt rá, kevergette. A kéményseprő nézte a munkáját. Sokáig nézte, majd így szólt. Én is megyek már. Hová siet? Haza. Megnézem, otthon-e már az a lány. Mindig elcsavarog. Mikor halt meg a felesége? 2 éve lesz, az őszön. Mi baja volt? Sorvadása. Anna letette a fakanalat, eltűnődött, mint aki valami tartalmasat olvas, ami tele van élettel. Kellene melléje valaki, mondta a kéményseprő. Én nem bírok vele. Egy asszony kellene. Kap maga. Hány éves?
35.
Nem öreg, meg jól is keres.
Hisz ajánlanak. Most is egy özvegyasszonyt Erzsébeten. Van egy kis háza.
Na lássa.
Csak hogy nekem nem kell. Ha magát ajánlanák,
ne bolondozzon, vágott szavába kedvetlenül, minden kacérság nélkül, mert most nem jól esett, hogy dicsérik, mert most tudta, hogy nem szép. A kéményseprőt vonzotta valami. Lehet, hogy a lány szenvedése, a friss fájdalma, melyet a férfiak mindjárt megszimatolnak, az alázat és kiszolgáltatottság, mely sokszor jobban tetszik nekik, mint maga a szépség. Odadőlt az ajtófélfához. Megvárta, míg Anna a kalácsot begöngyöli a tepsibe. Akkor így szólt.
No, megyek már.
Most csak ugyan menjen, Bátori úr, mindjárt itt lesznek.
Bátori úr nem sokat okoskodott.
Egy ízben még találkozott vele. Véletlenül az utcán. Megint mondogatta csak úgy általánosan, hogy egy asszony kellene, egy asszony. Aztán amint dukál, Ficsornéval megizentette, hogy szívesen feleségül venné Annát, ha hozzájönne. A házmesterné a lehető legbuzgóbban tett eleget megbízatásának. Beszélt a lánynak, hogy milyen szerencse, a világért se szalassza el, dicsérte a kéményseprőt, aki józan, szorgalmas ember, nagyon jól bánt az első feleségével. Anna nem mondott nemet, csak gondolkozási időt kért. Bátori úr viszont arra kérette, jöjjön el egyszer, nézze meg a házatáját. Kimenős napján a vérmezőnél eléje jött, s fölvezette a lakásába, a negyedik emeletre, egy udvari szobába. Hideg téli holdfény reszketett a jégvirágos ablakon, s ónosan halottasan világította meg alakjaikat, mikor a sötét szobába léptek. Távol állottak egymástól. Anna nyomban az ablakhoz sietett, s lefelé tekintett. Fölfedezte az ő házukat, megismert egy fát, arról az ablakát, s csodálkozott, hogy innen a magasból milyen kicsi. A kéményseprő meggyújtotta a petróleumlámpát, a falra akasztotta az ablak mellé. Sok holmi volt itt, két nagy szekrény, két ágy, ágynemükkel, mindennel, ami kell, egy dívány, egy konyhakredenc, egy asztal. Bátori úr kinyitotta a szekrényeket. Mutogatta az asszony fehér neműit, melyek kimosva, mint egy érintetlenül álltak ott. 6 ing, 3 alsó szoknya, 3 hálórékli, egy piros Himalája kendő. Nagy tisztelettel, becsüléssel beszélt vele. Anna gondolkozott, s valami bágyadt, kis öröm villant át rajta. Később hazajött a lány, mogorva 14 éves fruska, csatakosan, kivágott cipőben. Az apja figyelmeztette, hogy köszönjön, mire köszönt, és a sarokba ült egy székre. Anna vacsorát főzött, paprikás krumplit. Csöndesen megették, 3-an. A kéményseprő lekísérte Annát, faggatta. Hát, mit gondol?
Még nem határoztam.
Bátori úr hangsúlyozta, hogy neki sürgős a házasság. Anna ezt felelte.
Most hagyjon, majd az ünnepek után.
Ebben is maradtak. Ünnepek előtt, hogy legtöbb dolga volt, és a mákost meg a dióst készítette, beállította bátyja, akit már 5 esztendeje nem látott, mert francia fogságba került. Egészen megemberesedett, bajusza is nőtt. Ostort tartott kezében, kocsival jött a pusztáról, valamit hozott az uraságnak. Megkérdezte, hogy van, s visszahajtatott a pusztára. A házban nagy karácsony volt. Előbb Drumájékhoz repült be az angyal, oda vitte a legtöbbet, a kisbabának. Steffi arany karkötő órát kapott, Etel a moviszteréktől egy végvásznat. Náluk legutoljára gyújtották meg a karácsonyfát, moviszterék és Drumájék jelenlétében. A méltóságos asszony és a méltóságos úr megcsókolták egymást. Viziné az urát szivartárcával lepte meg, s ő, mint minden évben, 24 zsebkendőt vett a feleségének. Anna ajándékát a méltóságos asszony nyújtotta át. Sejem papírba volt csomagolva. Lélekmelegítőt kapott, egy barna, tartós, kötött lélekmelegítőt, hogy meg ne fázzék a hósöprésnél.
Amint kibontotta a viaszgyertyák fényénél, Drumáné meglökte Movisternét. Ezt a lélekmelegítőt ismerte, Katica kapta. Viselte is, aztán mikor elment, visszadobta.